De tabusítani, vagy
tabutalanítani
a tabukat.
De köszi.
Minden negyedik megtermékenyülés, vetélés.
És akkor elmegy mondjuk karácsonykor vendégségbe, és Julika néni meg, na, Nikó, miért nem jön már a gyerek? És így, baszd meg, ne kérdezd meg.
Látom a családi, tudjátok,
igen,
fotóalbumon, és hogy anyám nem van 6 gyerekkel a Balatonon egy hónapig. És mondom, te ezt hogy bírtad? Van 2 kicsi gyereke, ő folyamatosan azzal foglalkozik, hogy mi van a gyerek igényeivel, és most jön rá, hogy bocs, de hova tűnt?
Te mi? Hol vagyok én? Hogy amikor arról van szó, hogy és a férjed segít.
Jó, nem, ez a segít.
Nem, nem. Tehát ő részt vesz. És visszatérve oda, hogy szerintem az alapja az...
Ez egy gyöngyös ventiláló alkalom.
Hello, sziasztok! Ez itt az Amiről anya nem beszélt 16. adása. Itt vagyok Málnával és Lucával, a szokásos csapatunkkal, és egy nagyon érdekes témát hoztam nektek mára, mert ugye beszéltünk már erről, itt vagyunk 20-as, 30-as, 40-es
20-as?
Buborékban élünk, és hát az egyik legfontosabb témakör azért itt körülöttünk mostanában a családalapítás, és az azzal kapcsolatos nehézségek, konfliktusok, és hát ezeket fogjuk egy kicsit a mai alkalommal kivesézni, és próbálunk majd egy kicsit a tabukról is beszélgetni, hogy ne nagyon legyenek tabuk a jövőben, illetve behozunk néhány ötletet, tippet, jó gyakorlatot, hogy hát, ha akik hasonló problémákkal, gondolatokkal találják szembe magukat nap, mint nap, akkor ebből tudnak egy kicsit csemegézni. Ma már hál' Istennek egyre többen beszélgetnek erről, hogy mik a nehézségek, de hát úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy csokor, gyűjtsük össze, amit mi tudunk, így dobjuk be a közösbe.
Vidámadás elé
nézünk. Főleg, hogy az elmúlt 3,5 hónapom a legkevesebb óraszámet most aludtam a gyermek miatt, de szuper lesz.
Autentikus lesz.
Abszolút, gyanyos. Abszolút. Még mielőtt belekezdenénk a mélyébe, csak hogy szeretném itt tisztázni, hogy mi mit is értünk családalapítás alatt? Tehát, hogy szerintem itt mi mindannyian valljuk a családos család filozófiát, sőt, ha valakik ketten már családnak érzik magukat, vagy a kutyával családnak érzik magukat, ezt nem
progresszív
szeretném megkérdőjelezni. Itt effektív inkább a gyerekvállalással kapcsolatos tervek, kérdések, legyen az akár természetes úton, nem természetes úton, örökbefogadással, mozaik családban, vagy szivárvány családban, vagy nukleáris családban, tehát nem szeretnénk senkit kizárni ebből a dologból, úgyhogy...
Növénnyel családban.
Nem, erről nem lesz szó.
Erről nem lesz szó. Kifejezetten a gyerekvállalás, mint téma jön elő, csak szerettem volna az elején itt tisztázni, hogy miben gondolkodunk, és mi a kerete ennek a beszélgetésnek. És hát szerintem kezdjük személyes kitekintésekkel, hogy ti, amikor erre gondoltok, hogy gyerekvállalás, családalapítás, mik a legnagyobb félelmeitek? Mik azok a dolgok, amikről anya nem beszélt nektek? És most kell felfedeznetek, és rájönnötök, hogy az már pedig ott van, és ez egy megoldandó dolog.
Ez a nyitó kérdés, vagy ez az adás, hogy ezt megválaszolom, mert szerintem ez körülbelül a nyitó.
Ez most legyen a nyitó kérdés, és akkor menjünk tovább. De akkor kezdhet Málna, hogyha
én nem tudom hirtelen... kezdeni, csak azon röhögtem, hogy így felvezetted az egészet, és hogy ez a családalapítás lesz a téma, és hogy kinek miről beszélt az anyja, és amilyen fejeket vágtunk, tehát onnan tudhatod, hogy egy téma húsba vágó, hogy így úristen, mindjárt lefolyok innen a székről, hogyha ezt meg kell válaszolnom, de egyébként szívesen elkezdem, hogyha engeditek a első szójogán. Az én édesanyám az egy rendesen feminista nő személy szerintem, ő ezt biztos, hogy nem tudja magáról, vagy nem mondaná magáról, de valójában az. Szokott,
akkor
igen.
Akkor
majd anyu lehet veszekedni ezzel utólag. És hát az érdekes az én életemben, vagy hát a mi életünkben, hogy ő egy iskolának az alapítója, egy alapítványiskolának az alapítója, és mai napig vezetője, és ez az iskola abban az évben alapult, amikor én születtem. És éppen ezért nekem egészen mostanáig, amikor egyébként a családalapítás téma az így aktuálissá kezd most már válni lassan, eddig nekem az volt a fejemben, hogy az embert a gyerek meg a családalapítás az ugyan semmiben nem kontrollálja. Hát az én anyám úgy alapította meg az iskolát, hogy mellette volt otthon 5 gyerek, meg 3 kutya, meg nem tudom, szóval, hogy így ő egy atomkatona.
Egy szupervumen.
És hát, hogyha ő ezt megcsináltat, akkor nekem nincs mitől aggódnom, hát most ezt, hogy dolgozok, és akkor egy gyerek mellett, tehát ez sima liba. És ahogy közeleg ez a dolog, és kezdek masszívan szorongani tőle, jöttem rá arra, hogy igen ám, de amiről anya nem beszélt, az az, hogy azért a mostani nevelési, felvilágosult nevelési elvekkel azért ez már nem lehetne összemecselhető ez az iskolalapítás és mellette 5 gyerek. Tehát amit most gondolunk arról, hogy teremted meg a gyereknek azt a biztonságos, nyugodt, fókuszált, ilyen, olyan, amolyan, és nem tudom még hány szempontnak kéne megfelelni légkört, abban azt már nem tudom úgy megtenni, hogy közben mondjuk intézetvezető vagyok, vagy biztos van olyan intézet, amit így is el lehet vezetni, de hogy az ő helyzete az nem ez volt. És ugye itt jön be az, hogy oké, akkor hogyha arra adom a fejem, hogy egy ilyen karrierlépést teszek, és közben gyereket vállalok, akkor konstans ott van a bűntudat, hogy de én akkor nem vagyok egy good enough mother, egy elég jó anya, ezt most nem akarom kifejteni, de majd akár erre is rátérhetünk, hogy ez egyébként mit jelentett akkor, amikor anyáink minket szültek, és mit jelent most elég jó anyának lenni, mert szerintem ez is változott. Szóval ez az, amiről az én anyám nem beszélt, hogy én a mostani elvárások mentén ezt a kettőt nem tudnám egyszerre abszolválni, tehát ez egy választás. Ami neki úgy tűnik, hogy nem volt választás, ez nekem már választás, és ez frusztráló.
Hát ez az.
Én egyébként csak rákapcsolódni tudok erre, és azt mondani, hogy itt azért az első, amire rá tudok kapcsolódni, hogy nem beszélt, mert nem tud. Tehát ahhoz, hogy ezekről beszélnek, az a jövőbe kellett volna látniuk.
Igen.
Tehát, hogy arról nagyon nehéz beszélni, hogy kislányom, 30 év múlva olyan lesz a világ, hogy neked egészen más lesz az anya szerep, mint ami nekem volt. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy ezek olyan dolgok, amik kicsit fordítva vannak szerintem, és inkább úgy gondolok én most rá, hogy amiről nekem beszélnem kell neki. Hogy ő megértse, hogy mennyire más most anyává válni, mint amilyen szerepben ő vált anyává 30 éve, és az a párhuzam jutott eszembe, hogy így elvicceskedtem, hogy akkor a család, és akkor nem tudom, az ember növényt vállal, de hogy az anyáink generációjának a család az nagyon egyértelmű volt. A család az azt jelenti, ahol van egy férfi, meg egy nő szülő, és abban van minimum egy gyerek. Ez a család. És mi meg most mennyire másként
értelmezzük. Mondjuk az én családom máshogy nézett ki, de
ettől még egy többség, tehát hogy a család fogalom, igen, az nyilván nem azt akarta, hogy a te családod kinéz, vagy kinézett, és hogy ebbe körülbelül ugyanakkor eltolódás és változás ment végbe egy generáció alatt abba, hogy mi egy elvárás ma egy anyától, meg egy családalapítástól, mint ami volt vagy mint amennyire a szüleink másképpen álltak még ehhez hozzá. És akkor erről nagyon sok ilyen stand-up comedy-t szoktam nézni, mert az engem rendkívül kikapcsol, és van egy nagyon feminista csaj, akit nagyon szeretek, és nagyon sokszor beszél arról, hogy amikor ő gyerek volt, akkor azzal kellett foglalkozni, mindig azt csinálták, amit a szülő akar, oda mentek, ahova a szülő akar, az ő igényei, az semmiben nem voltak nézve. Most 35 éves, van 2 kicsi gyereke, ő folyamatosan azzal foglalkozik, hogy mi van a gyerek igényeivel, és most jön rá, hogy bocs, de hova tűnt?
Hol vagyok én?
Tehát mikor elveszítettem azt az időszakot,
amikor
én vagyok a fontos. És hogy nekünk tökre ez van, hogy elképesztően megváltozott a fókusz. Tehát én is emlékszem, hogy én 2 nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt orvos magánpraxisban dolgozó szülő mellett nőttem föl, és foglalkoztak velem, de hogy elképesztően keveset ahhoz képest, ami ma egy elvárás, vagy amit én is megfogalmazok elvárásként, hogy mennyit szeretnék majd foglalkozni a gyerekemmel, és hogy... mit akartam ebből kihozni, gyerekek?
Most lefejtettem fel, hogy a gondolatomat. Azt akartam, de már onnan indult ki, hogy te mit mondanál az anyának, hogy megértsenem ehhez kapcsolódott.
Na igen, és hogy például már nekem az is egy nehézség ebbe, hogy generációk között hogy működik akár a beszélgetés, mert hogy csomószor felmerül, én ezt vettem észre legalábbis az én közegemben, kritikaként akár, hogy minket hogy neveltek. De hát ők akkor azt hitték, hogy ez a legjobb nevelés, és hogy ráadásul választaniuk kellett, hogy most vagy az anyagi biztonságát teremtik meg az én életemnek, vagy játszanak, de akkor nem lesz anyagi biztonság, és az volt a legjobb megítélésük. Plusz azt is gondolták, hogy nekem semmi bajom nem lesz abból, hogy velem a szomszéd néni játszik, vagy én egyedül biciklizem a gáton, és egyébként azt gondolom, hogy nem is lehet nekem ebből semmi bajom.
Pláne, ha azt nézed, hogy a ő szülei generációjához képest biztos vagyok benne, hogy már ott is,
már ott is voltunk.
Valószínűleg óriási ugrás volt. Igen. Na, és hogy akkor ezekből, tehát, hogy ami engem például ebbe foglalkoztat, ebbe a miről beszélt anya, miről beszélek én, hogy itt hogy nem az van, hogy ő kritizálja azt, amit én gondolok arról, hogy hogyan szeretnék majd gyereket nevelni, és én meg kritizálom azt, hogy ő engem fölnevelt, hanem hogy egy kölcsönös megértésben vagyunk, hogy mennyit változott a világ, és mennyit változtak a mi elvárásaink.
Meg ehhez azt is hozzátenném szerintem, hogy azért az is tipikus, hogy azért a mi szüleink sokkal fiatalabban lettek szülők, mint mi. Van. Tehát, hogy azért nem volt ritka az, hogy a mi szüleink generációjában, hogy gimnázium, esetleg főiskola, házasság, gyerek, hello, szia. Tehát, hogy pont ma olvastam egy ilyen kis mémet, hogy akkor, nem tudom, szabad fordításban, amikor te kiköltözöl otthonról, de még nem születik gyereked, az a te igazi életed, amit te élsz magadért. És hogy szerintem a mi szüleink esetében nagyon kicsi volt, ha egyáltalán volt ilyen gap, amikor ők mondjuk önálló egzisztenciát, önálló életet felépíthettek, és most azért szerintem mi azzal a nehézséggel is szembe találkozunk, hogy van mögöttünk a családalapítás előtt így 10 plusz évnyi
hát akár önálló önfejlesztésre, élet. Önismeretre.
Az, nem, de erről fogunk beszélni, jó, okay. De hogy itt, amikor te már kialakítod a saját életedet, a saját ritmusodat, a saját karrieredet, és maximum egy partnerhez alkalmazkodsz, jó esetben együtt erősítitek egymást, és hasonló hobbikat még mélyebben, még jobban tudtok űzni, és hogy akkor ebbe jön egy gyerek, ami tényleg felborítja ezt az egészet.
Tehát, na és Gyöngyös, te, akinek már van tudása arról, hogy szerzem. Mi az, amiről a édesanyád nem beszélt, pedig nem ártott volna, hogyha beszél arról, mielőtt gyereket válasz.
Igazándiból, ami nekem most a legnagyobb nehézség, és szerintem azért így a buborékomban a legtöbbeknek ez az úgynevezett, ez a kiszolgáltatottság érzés, hogy nem tudok elmenni mondjuk egy fodrászhoz, ami 3 óra lenne, úgy, hogy most haza kell mennem szoptatni. Hogy akkor ezt hogy oldjuk meg? Vagy csak az, hogy egy órára átfussak a barátnőmhöz, mert megcsinálja az 5 hete lenőtt körmemet, és akkor az ő férjével neki kell összebeszélnie, hogy az ő beteg gyerekére kivigyáz, és hogy én, hogy akkor az én anyukám beteg, és Gergőnek meg, vagy férjemnek meg ugye meetingje van, hogy megtaláljuk azt az 1 órát, így a 2 férjnek az idősávjában, amikor én át tudok menni. És hogy úgy, hogy előtte 10 évig, hát én ma ezt akarom csinálni, jó, akkor én ma ezt csinálom.
Jaj, de nekem erről egy olyan élmény jut eszembe.
Nekem ez a legnehezebb, és erről, bocsánat, csak ezt magyar a gondolatot befejezem, és hogy ez az, amire én nem lettem felkészítve, hogy ez ennyire ilyen lesz, de valószínűleg azért, mert hogy például az én anyukámnak ezt nem kellett megélnie, mert ugye nagyon fiatalon lett anyuka, a nagymamám, nagypapám abszolút ott volt segítségként, és hogy ő ezt ilyen szempontból nem élte meg ekkora váltásnak, mert ő 24 évesen lett anyuka, alig került kisuliból, Én meg 33 évesen. Igen.
Ez a hatalmas változás.
Na, tehát, hogy én erről beszélnék például, hogyha én, mint anya, majd elmesélném, hogy mire kell felkészülni.
Nekem csak egy alapvető ilyen fizikai igény jutott eszembe, hogy édesanyámmal beszélt, fú, hát most meg nem mondom, valamelyik barátnője, azt hiszem, akinek ilyen, nem tudom, 3 éves gyereke volt, és csak annyit hallottam a telefonban, hogy sírva mondja, hogy szeretnék 3 év után egyedül elmenni.
Szóval, igen, ez is egy issú, amiről igenis beszélni kell. Tehát amikor egyedül vagy otthon, és rád jön, akkor így még így 3 hónaposan egyszerű berakom a hintába a gyereket, aztán elmegyek, sír, de nem tudok mit csinálni. Majd amikor elkezd kúszni, mászni.
Igen.
Hát akkor mit csinálok? Még nem tudom.
Egyébként nekem az is, ami erről az egész témáról még itt eszembe jut, és szerintem tökszorosan ide kapcsolódik, hogy most akkor fiatalabban válasz, és nincsen nagy különbség az életek között, meg hogy, tehát, hogy én szerintem kicsit az is van, hogy mi sokkal többet akarunk.
Igen.
Mármint úgy értem ezt, hogy amikor a gyereket születik, akkor a mi közegünkben azok a kérdések merülnek fel, hogy akkor innentől kezdve hogyan lesz me time, de akkor én idő, de akkor hogyan lesz me time, ami párkapcsolati mi idő, és akkor erre rájön a gyerek mi idő, és én azt látom a szüleink generációján, hogy ez ilyenek nem voltak. Tehát akkor onnantól kezdve van a család, és a családnak van egy új milliója, és az előző dolgokat nyilván nem zökkenőmentesen, csak mondjuk nem is illet róla beszélni, by the way, igen, hogy igen. Gyereket nevelni nehéz, és hogy amikor véresre harapja a melled, az kurva szar. Ezt nem illet kimondani az anyáinknak, pedig gondolom nekik se esett jól. Szóval, hogy nyilván változik ilyen szempontból szerencsére a világ is, hogy azért próbálunk nem de anti, vagy de, vagy hogy mondják, a tabu előtt milyen fosztóképzőt kell használni? De tabusítani, vagy tabusítat?
Tabutalanítani
a tabukat.
De köszik. Szóval próbálunk meg ledönteni tabukat ezzel az egésszel kapcsolatosan. Szerintem is nagyon sokat egyébként így döntögetünk is lefelé. Hát lásd, érted, melyikőtök anyukája szült apával. Tehát, hogy a férfi ne lássa, és amúgy ne legyen ott, enyém, és nem enyém, tudom.
Igen. Ez nálunk is az elsők között
volt. Jó, de akkor nagyszülő szintre visszamegyünk, ott meg biztos, hogy nulla. Hogy irányképesztő sok változás van.
Én meg most már el nem tudnám képzelni, hogy ne lett volna ott. Tehát, hogyha nem lett volna ott, én nem tudom, mit csinálok. Tehát fizikailag és lelkileg is volt.
Egyébként.
De beszülöd a gyereket. Vagy mondjuk ezért, szomjan pusztulok, mert ő adta nekem a vizet, mert arra már nem volt energiám, hogy oda nyúljak, tehát ilyenek. De mindegy. De hogy igen, nagyon más volt még akkor.
Be na, akarod fejezni
igen,
a mondatot?
Igen, bocsánat. Annyi a vége a gondolatmenetnek, hogy egyszerűen nehezebb dolgunk van azáltal, hogy ennyi sapka, ennyi elvárás, ennyi szerep, tehát nem véletlenül volt, és még ma is, aki így dönt, annak az, hogy vállal 1, 2, 3 gyereket, az egy teljes munkakör. És akkor ott hagyja a munkát azért, hogy ebben a munkában helytálljon.
És egyébként bocsánatom, hogy majd még fogunk az önismeretről beszélgetni, csak ez nagyon ide kapcsolódik, hogy én amúgy ilyen irányba is értettem az önismeretet, tehát, hogy ez a me time, a férjemmel time, a gyerekkel közös time, a ilyen idő, olyan idő, ilyen szerepkör, olyan szerepkör, de szerintem ez azért is alakult ki, mert van tudásunk ezekről a dolgokról, hogy fontos, és
meg igényünk lehet, tehát, hogy egy, hogy mondjam, szóval az is most alakult ki, nem most, de hogy nem régiben, hogy a házasságot, azt egy romantikus intézményé tettük, és a romantikus intézménynek a fenntartásához rossz idő kell, és együtt
ide
kell
akartam
lenni,
kiukadni, hogy lehet, hogy ez a része könnyebb volt, de cserébe elváltak viszonylag hamar, és
hát
most...
Hogy fenntartottak egy házasságot,
ami nem
már
volt. Gazdasági életközösség
így,
volt.
Amit fenntartani akarunk, az nem volt.
Az nem. Igen. Hát, és akkor most így át is fordulunk így ezek alapján a ilyen ugly truth-ok, tabuk világába, és hogy szedjük elő azt is, hogy mik azok, amikről még már elkezdtünk ezekről itt beszélni, hogy mikről nem beszélnek az emberek, mik a legnagyobb tabuk, illetve hát azért több ismerősünk, barátnőnk van, aki már barátunk van, aki hasonló cipőben jár, és hogy ők is, őket is azért faggattuk itt az elmúlt időszakban, hogy ők mondjuk mit éltek meg legnagyobb nehézségként, és mi az, amit amiről érdemes lenne többet beszélni, amit ők máshogy csinálnának. Tehát itt most egy gyors gyűjtést csináltunk.
Hát én nekem, ami először eszembe jut még, úgy, mert én kronológikusan próbáltam a fejembe ezt rakni, hogy még nincs gyerek, és akkor mi az első gyerekvállalással kapcsolatos tabu, most nem menve nagyon messzire, de például amíg én ezt nem tapasztaltam a saját barátaimon, addig nekem, egyébként anyám se, tehát amikor én visszafele rákérdeztem, hogy ez régen is így volt-e, akkor elkezdett róla beszélni, hogy valóban így van, hogy minden negyedik megtermékenyülés vetélés.
Igen.
És hogy igen. Így, tehát az, hogy a spontán vetélés az milyen elképesztő magas számú, és hogy mennyi ember jár közöttünk, akinek ezzel meg kellett küzdenie, igen, akár nem is 12 hét előtt, hanem
után.
Hanem után, amikor már ugye elméletileg sokkal nagyobb biztonságban tudod a magzatodat, és hogy így én engem tényleg az van, hogy így 30 évesen döbbentett én meg, amikor a saját közegemben láttam, hogy 10-ből 2 lány van, aki nem vetélt egyszer sem. És hogy szóval én számomra ez megdöbbentő, hogy ez hogy lehet ennyire tabusítani, amikor ráadásul egy ennyi embert érintő, és ennyire természetes dolog.
Igen.
És egyébként pont az, hogy ez olyan bélyeg tud lenni az ember lelkén, hogyha erről nem beszél.
Nem vagyok képes kioldani. Egyébként simán lehet, hogy visszavetheti a további előremenetelet is ebben.
Hát meg ugye itt a unblock az, hogy egyáltalán a teherbeesés. Tehát, hogy mennyire egyszerű, mennyire nem. Tehát nekem gyakorlatilag az ismerősi körömnek legalább a fele az olyan, hogy éveket.
Hát és tabú, hogy ugye kitolódik a gyerekvállalásnak a kora, és akkor az, hogy ez kitolódott, ez milyen nehézségekkel jár.
Meg nagyon sokaknál, a legtöbbeknél az volt, hogy azt mondták, hogy anyuk, tehát a nővel is, férfival is minden rendben, mégsem jön össze 7-8-9 évig. Aztán jön a lombik, hogy az most milyen drága, azt most politikai részében nem menjünk bele, hogy ezt államosították, és ez Magyarországon most hogyan működik, leginkább pontosan ugyanúgy, minden más, amit államosítottak, tehát nem véletlen, hogy gyakorlatilag szinte az összes ismerősöm, akinek ezzel problémája van, most már Csehországban, Angliában megy, és ott próbálja elintézni, mert egyszerűen az itthoni ellátás katasztrófa, minden, ami pont olyan, mint minden más, amit államosítottak. Tehát, hogy, és erről is keveset beszélünk szerintem, hogy és nagyon, és arról a részéről, hogyha mondjuk ott van egy pár, és akkor elmegy mondjuk karácsonykor vendégségbe, és Julika néni meg, na, mikor miért nem jön ma a gyerek? És így, baszd meg, ne kérdezd meg. Tehát, hogy közöd, lehet, hogy éppen kétszer próbálkoztak abban az évben lombikkal, vagy háromszor, és mindegyik elment.
De ami még jobb, hogy miért nem lehet erre azt feltenni, hogy kérdezd meg, de hogy akkor miért nem lehet, hogy az a nem, az a
tabu
döntés, hogy elmondom, hát, hogy csak de, tudod, figyelj, amikor... Julika néni, mi 8 éve szeretnénk gyereket, és az idén volt 2 lombikunk, elmondom, hogy működik a lombik, és ez nagyon nehéz, ennél többet erről nem szeretnék beszélni.
Csak nagyon sokan ugye azért, akik bekerülnek egy ilyen procedúrába, az igen, tehát hogy ezért nem beszélnek róla, mert rohadt fájdalmas, és nem akarnak mindenkinek magyarázkodni, jópofáskodni, tehát hogy ez is egy olyan dolog, amivel kezdeni kell valamit.
De igazod van, és ezt értem is, meg megértem ezeket az embereket, csak hogy edukáció nélkül, hogy
ez
én
nem
azt
fogja
van,
tudni,
hogy mi egy lombik folyamatban vagyunk, ez csak akkor lesz elég válasz, és nem fog újabb és újabb kérdéseket szülni, hogyha eleget tudunk arról, hogy ez egy nehéz téma, amit nem kérdezek, mert hogyha valaki azt kérdezi, hogy és hogy van apád, és azt mondod, hogy a múlt hónapban meghalt, és nem folytatod, akkor nem fog föltenni újabb kérdéseket, mert mindenki tudja, hogy a gyász folyamatról beszélni nehéz, de hát erről nem tudja mindenki, hogy ez milyen.
Hogy ez is egy gyász.
Igen.
Nekem egyébként a kronológiáról az jutott eszembe, hogy akkor valójában visszaugorhatunk még egy etapot, mert hogy akkor arról már lehet, hogy van személyes élményünk is, mert még erről az etapról nincs, nekem legalábbis személyes élményem, de hogy nekem ott kezdődik a szorongás, hogy mi van, amikor két olyan ember van egy pár kapcsolatban, akik egyikük sem akar a karrierről lemondani, és akkor ott mi fog történni, mennyi időre teszem magam parkolópályára, az ő ideje az értékesebb, mint az én időm, és akkor ez csak abból következik-e, hogy mennyit keres, vagy abból is, hogy milyen státuszban van, ami már ugye összefüggésben van azzal, most ez már nem rólam szól, hanem nagy általánosságban, hogy mondjuk nők milyen üvegplafont érnek el munkahelyi környezetbe, szóval én magasabb pozícióban vagyok, többet keresek, tehát az én időm értékesebb, de hát azért vagy magasabb pozícióban, és keresel többet, mert férfi vagy. Szóval én innen indítanám például a nehézségeket, meg a tabusítást, mert ebben elképesztő különbségeket látok.
Hát és
családok között.
Hát meg tegyük hozzá, hogy itthon ez az a rendszer, ami van, az nem segíti, hogy itt döntést hoz, vagy egy olyan döntést hoz, ami win-win helyzetet tud eredményezni.
Hát tehát, amíg ti úgy döntetek a pároddal, még akkor sem fogod tudni.
Igen, mert hogy egyszerűen olyan patriarchális rendszerben élünk itt, hogy az egész világon, de itt Magyarországon kifejezetten. Tehát, hogy...
Tudom, miért mondod? Közösségjárt is nő.
Jaj, hát bevezettük fél év késéssel az EU-s normatívát a 10 nap apaszabadságról, és ezt úgy sikerül bevezetni, hogy 5 nap teljesen fizetett, a második 5 nap meg 40%-osan fizetett.
Tehát, hát de egyébként ez a Gender Equality Index, ami ugye méri Európában, hogy milyen a esélyegyenlőségeben, ugye alulról a másodikak vagyunk, és Lengyelország csak a abortusz tilalom miatt előz meg minket, ők az hát utolsók.
Hát igen, tehát ez a kimarad otthon, hogy osztjátok fel a feladatokat, ez egy rohadék nehéz kérdés, és én nekem az a személyes véleményem, hogy addig, amíg ez nincs nagyjából tisztázva, addig nem érdemes ebbe a gyerekvállalás dologba belekezni.
Na de mikor tisztázod? Tehát összejössz valakivel, akkor nyilván nem azzal kezdesz, hogy drágám, hogyan képzeled el ezt az 50-50 megosztást? Szóval nekem nem
abban a helyzetben,
mikor teszed fel ezt a kérdést?
Amikor elkezdtek mondjuk a jövőről, hogy majd gyerek, ja, és mi lenne a neve, meg nem tudom, tehát hogy itt ugye, ahogy mondtam is az adás elején, hogy fogunk kvázi jó gyakorlatokról, tippekről beszélgetni, ott föl is írtam magamnak, mert ezt én is olvastam, hogy mik azok a dolgok, amiket gyerekvállalás előtt, szülés előtt érdemes a párotokkal mindenképpen megbeszélni, átrágni, rendszerbe hozni, szokássá tenni, hogyha így visszareflektálok az előző előtti adásunkra, és hogy egyszerűen... Bocsánat.
ez a már ilyen adás.
Ez az 5 óra.
Teljesen jó szerintem.
Jó gyakorlatok, tehát, mit kell megbeszélni azelőtt?
Igen, tehát hogy tök jó, amikor a két szülő megbeszéli, hogy jaj, mi legyen a gyerek neve, milyen színű legyen a babaszobája, meg zé, de hogy nem ezek a lényeges kérdések. Azok a lényeges kérdések, amiket te feszegetsz, hogy oké, akkor hogyan lesz utána, akár a háztartás vezetésében, akár azzal, abban a tekintetben, hogy anyagilag milyen jellegű családtámogatások vannak, ki hogy járunk jobban, ki mit igényel, mennyi ideig vagy otthon, utána mondjuk részmunkaidőben fél év után vissza tudsz-e menni, nem tudsz visszamenni, tehát hogy én...
Egyáltalán szerintem például a kassza kérdés is nagyon érdekes, nagyon. Ugye napjainkban nagyon sokan élnek külön kasszán.
Igen.
Na de most... Ugye a jelen magyar rendszerben az első fél év az nagyon kedvez az anyának.
Az abszolút, igen.
Viszont utána meg maximumhoz van kötve, most van 289 ezer forint,
igen.
A legtöbb, amit
kaphat.
Nem,
218.
218. Ó, ez a legtöbb, amit kaphat fél év után.
Viszont dolgozhatsz mellette. Uh-huh. Tehát ha részmunkaidőben visszamész, igen. És összességében eléred a maximumot, akkor azzal ki lehet egészíteni.
Na, de hogy akkor ott van ez a kérdés például, hogy ugye a nőnek fél év után kiesik a fizetése, most
nyilván minden esetben kevesebb pénze lesz, mint addig volt. És hogyha ott külön kassa van, és én elég sok olyan példát tudok mondani, ahol külön kassa van, és akkor a nő megtart, tehát neki ennyi a bevétele egy hónapban, de hogy ez már önmagában szerintem egy rendkívül szorongató helyzet.
Abszolút.
Hiszen akkor, ha nem vagytok közös kasszán, akkor az egyik ötöknek megmarad a normál bevétele, amiből ő ugyanúgy félre tud tenni, te pedig lényegében ott állsz, mint csupasz malac égen, hogy akkor ezt feléli az, hogy neked egy gyereked van, és te nem vagy egyről a kettőre, és hogy, szóval, hogy én tudom, hogy ezek ilyen, együtt tervezünk, meg együtt nem, tervezünk leélni az életünket, meg minden, de hogy ez, nem, ez akkor is szorongat, ha éppen tök jó a házasságotok, és minden rendben van abban a kapcsolatban, mert az embert az, hogyha egzisztenciális függésben van, ez a nőket ugyanúgy szorongatja, mint a férfiakat.
Abszolút,
hogy arról, hogy az egzisztenciális függés a férfinek milyen rossz, arról rengeteget beszélünk szerintem, de hogy ez a nőnek is ugyanolyan rossz tud lenni, arról viszont szerintem kevesebbet, és hogy mondjuk ez egy olyan fontos dolog, amit mindenképp érdemes tisztázni, hogy hogyan kerüljük el, hogy szorongjon az a nő. Mint ahogy attól is szorong, hogy ő ki fog esni a munkaerőpiacról. Akkor, ha kies, tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik elkerülhetetlenül bejönnek, de nyilván a társ meg ezek átbeszélése ezeket meg tudja könnyíteni, ezeket muszáj. A szorongásokat.
Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy addig nem érdemes, vagy nem szabad belevágni a gyerekvállalásba, amíg a partnereddel nem tudsz bármiről beszélni. Mert hogy el kell tudni neki mondanod, hogy gyerek, most muszáj, hogy megfogd a gyereket, mert összefosom magam. Tehát, hogy így egyszerűen, vagy az, hogy igenis, én rohadt irigy vagyok rád, hogy te végig alszod az éjszakát, nem kelsz fel, amikor a gyerek nyikkan, én minden nyikkanására felkelek, és hiába alszik tovább a gyerek még 2 órát, én már felkeltem, mert én felkelek a gyerek nyikkanására. Te el tudsz menni dolgozni, ki tudsz ebből az egészből szakadni, én nem tudok ebből, és napi 16-17 órát konstans figyelemmel kell
egyébként
legyek.
Egyébként, ha már ezt a témát például behoztad, hogy mit tabusítunk, hogy és akkor ide arra is visszanyúlnék, hogy mit nem mondott anyukám, hogy anyukám azt mondta, hogy egy pici babával otthon lenni a világ legcsodálatosabb dolga. Nyilván másképpen éltem meg, nyilván más elvárásrendszer volt, de én most saját közvetlen környezetemben azt látom, hogy nem. Ez nem a világ legcsodálatosabb dolga. Ennek vannak elképesztően fantasztikus és felemelő pillanatai, van benne egy csomó csodás felelősség és összeszokás, és családdá alakulás, és
rád
minden.
Rád mosolyog, meg gagyog, meg ilyenek, tehát elolvadsz, és kenyerre lehet kenni, és egyszerűen így nem tudod elképzelni, hogy milyen lenne nélküle az élet, de amikor 7 órát alszik éjszaka 3 etapban, és kelsz hozzá, és következő nap reggel 9-re a férjed elmegy dolgozni, és csak este 7-re jön haza, és egész nap szenvedsz, hogy elaltasd a gyereket, és másból sem áll az életed, mint szoptatásból és altatásból, az nem annyira csodálatos. És erről tényleg kevesen beszélnek.
Ez, igen.
És visszatérve oda, hogy szerintem az alapja az...
Ez egy gyöngyös ventiláló alkalom.
Szerintem én most megpróbálok a kisgyerekes anyukák hangja lenni, mert tényleg azt érzem, hogy van egy-két olyan oldal, akár Instagramon, akár más helyeken, ahol már mernek ezekről beszélni az anyukák, egyre több ilyen vicces reels videó van, meg nem tudom, de hogy ez nem vicc. Tehát az, hogy olvás megvonás, és hogy, tehát, hogy én ebben az egészben feltenném a kérdést, tehát mondjuk éjszaka, amikor fel kell a gyerek, oké, oda megyek, megszoptatom, és nem akar visszaaludni. És akkor jön az a gondolat, hogy nem ébresztem fel a férjemet, megpróbálom én visszaaltatni, ha én már úgyis felkeltem, de ácsi. Tehát, hogy én leszek az következő nap, aki 16 órán keresztül a gyerekünkre figyel, vigyáz, neveli, fejleszti, próbál otthon berakni egy mosást, mert a gyerek összehányta már az összes ruháját, miközben ő elmegy egy multihoz 8 órában dolgozni, és egyébként melyiknél lenne fontosabb az, hogy kevésbé legyen kialvatlan az ember?
Ez egy jó gondolat. Tehát, és nem is gondoltam még erre így egyébként, hogy egyébként az a... Bocs, nem akarom nagyon elterelni, csak hogy ugye egy másik, mi szerintem egy nagyon nagy nehézség, az én nehézségem, ez most magamról szól, hogy az anyaszerepnek milyen a társadalmi megítélése, hogy nem aként van elkönyvelve,
hogy ez munka.
Hogy ez munka, mert
pedig
hanem,
a legnagyobb munka.
És hogy ez egyébként ez elképesztő, hogyha így tekintesz rá, hogy egyébként kinek nagyobb a társadalmi hozzáadott értéke, annak, aki éppen felnevel egy gyermeket, vagy annak, aki továbbít három évet aznap.
Beadnád úgy a bölcsibe, vagy óviba, vagy iskolába a gyerekedet, hogy pontosan tudod, hogy az óvodapedagógus, vagy az iskolapedagógus 5 órákat alszik rendszeresen? Rábíznád?
Nem. Persze.
Akkor miért normális, hogy egy kisgyerekes anyuka így éljen, és hogy tojáshéjon sétáljunk, hogy apuka elmehessen dolgozni, és hogy őt kíméljük, mert ő a kenyérkereső. És hogy nekem szerencsém van, tehát szólok, azonnal kell a férjem, jön, altatja mindent, tehát hogy ilyen szempontból, annyi, hogy, tehát, hogy benne nincs meg az a reflex, hogy fölébredjen, tehát őt föl kell kelteni, és nekem kellett azt megtanulni, és szerintem egyébként a generációnkban nagyon sok mindenkinek meg kell ezt tanulnia, mert azért ez az úgynevezett people pleaser, hogy mindenkinek jó legyen, ez nálunk szerintem egy tömeg jelenség, betegség, és hogy nem szeretünk segítséget kérni, mert mi már önállóak vagyunk, individuumok vagyunk, majd mi megoldjuk, mi szuperek vagyunk, nem.
Szerintem egyébként most ez például, amit mondasz, ez is egy tabusított dolog, mert nem is így volt eddig a világ, nem így működött, igen. Hogy hát egy nukleáris volt. Család él együtt, és akkor apa, anya van meg a gyerek, nekem nagyon sok barátom él például külföldön, és ott a szociális háló teljes hiánya valami égtelen nehézségeket jelent számukra, hogy tényleg senki másra a büdös e földön nem számíthatnak,
nem véletlenül.
Csak a másikra. És az, hogy látom, hogy az egyik barátom, aki mondjuk így él külföldön, meg a másik, aki úgy él külföldön, hogy havonta egyszer ki tud menni 2 nagyszülő, és ők még megtehetik azt, hogy elutaznak 2 hétre kettesben, úgyhogy már 2 gyerekük van. Ez így, tehát így össze se tudom hasonlítani, igen. Hogy milyen más szinten élik az életüket, abból kifolyólag, hogy az egyik oldalon van 4 felnőtt ember, aki olykor segít, a másik oldalon pedig nincs egy se. És akkor ezt a 2 kapcsolatot, ez mind a 2 ugyanazt akarja, ugyanolyan jól akarja nevelni a gyerekét, ugyanolyan jól szeretné végezni a karrierjét, ugyanúgy meg szeretné tartani a romantikus kapcsolatot egymás között, melyiküknek van vajon több esélye ezeket a szerepeket jól beváltani, és akkor itt jön az, hogy arról nem beszélünk, hogy gyereket nevelni nem magányos feladat. Gyereket nevelni közösségben nevelt. Az egész civilizációnk mindig az volt, hogy a pici gyerekek körül volt egy csomó segítség, és az anyák körül volt egy csomó segítség, és ez most nincsen. És ez iszonyúan hiányzik.
Egyébként nem tartunk már a jó gyakorlatoknál?
Igen, tehát, hogy
vagy
itt,
így lehet organikusan?
Én úgy gondolom, hogy itt már, amit fölírtunk vászt, az gyakorlatilag bele-bele csípkelődtünk dolgokba, úgyhogy én abszolút adom azt, hogy tabu és hozzá egy jó gyakorlat, tehát menjünk így.
Mert nekem erről a kibucok jutottak eszembe, az izraeli kibucok egyébként. Jó, ez lehet, hogy nem mindenki ért egyet ezzel a társadalmi berendezkedéssel, ami
elmagyarázza egy picit, nem biztos, hogy mindenki képbe van vele.
Hát,
hogy mire gondolsz most?
Igen,
itt?
Igen, itt arra gondolok, hogy ugye Izraelben nagyon más, vagy hát van ez is az is, de hogy van az a típusú berendezkedés, hogy kibucokban élnek emberek, ami azt jelenti, hogy ott van egy kis közösség, ami egyébként egy kicsit ilyen valahol ilyen kommunista eszméket rejt magába, hiszen mindenki egyenlő, és megoszlanak a terhek cserében. És akkor ezt úgy kell elképzelni most, ha konkrétan a gyereknevelést nézzük, hogy ott például egy egész csapat van, igen, arra, hogy felnevelje a gyerekeket, és egybe vannak terelve a gyerekek, és a nők is dolgoznak, és szóval, hogy nincsenek, egyrészt kevésbé vannak kiemelve a nemi különbségek is, másrészt pedig ott az egy csapat egykorú gyerekeket, azt a közösség neveli, nem az anya neveli egyedül. Igen.
Hát igen, itt, és ez régen tényleg így volt, hogy nem véletlenül van ez a mondás, hogy régen, tehát egy gyerek felneveléséhez egy falu kell.
Igen. Tehát, de hogy akkor itt például amúgy szerint a jó gyakorlat, amit te mondtál, visszautalva arra, hogy miket kell átbeszélgetni, azt kell átbeszélgetni, hogy a gyerekünk lesz, kitől fogunk tudni rendszeres pontosan segítséget kérni, kitől, igen, hogyan, mennyit, és akkor előre, mert az sem mindegy, ez kicsit olyannak tűnik nekem, de aztán cáfold meg, ha nem így van mondjuk a saját tapasztalatodból, hogy tudod, amikor bemész dolgozni, és arra készülsz, hogy ez egy 12 órás kurva kemény munkanap lesz, erre trenírozod magad. De hogyha bemész dolgozni úgy, hogy ez egy laza munkanap lesz, 6 óra nettó munka, ebédidő, kávészünet, minden jó, és ebből egy hardcore 12 órás munkanap lesz, sokkal rosszabbul viseled.
Igen.
Tehát ha te tudod, hogy neked ez a minimális segítség, ami járni fog, vagy tud a gyerek mellé jönni, akkor erre trenírozod magad, de mindenképp valamire trenírozni kell, nyilván egy csomó minden nem úgy alakul, de hogyha azt tudod, hogy ezeken a pontokon, a gyerek 6-7-es korától kezdve te minden csütörtök délután 2 órára el fogsz tudni menni, mert 6-dik, ha fúj, ha szakad, anyukád át tud jönni, az egy nagyon komoly mentális segítség mind a mellett, hogy ez nyilván fizikailag is segít, meg fontos.
Abszolút.
Vagy megtehetitek anyagilag, hogy fizette. Hát egyébként nekem inkább a bejárónő jutott eszembe, de szám a babysitter is jó.
Igen, tehát hogy itt azért fölírtam azt, hogy pláne itt a mai világban, ugye itt van egy olyan rész, hogy anyagilag, hogy ezt is beszéltek. Előtte is nyíltan róla, utána is nyíltan róla, hogy a bevételek, kiadások, tehát hogy ez azért viszonylag tervezhető. Tehát hogy még ilyen inflációs környezetben is, tehát hogy nézzetek utána a családtámogatási formáknak, ugye a szabadságoknak, ez is ugye azért egy kicsit az anyagi rész, hogy egyáltalán így mennyit tud az apuka otthon lenni, úgy, hogy a szabjaiból, vagy nem. És hát ugly truth, ha van pénz, minden könnyebb. Uh-huh. Tehát, hogy ez így, ezt ki kell mondani, mert hogy gyerekek, nekünk a költözésnél a legnagyobb imádnivaló befektetésem, ugye azért költöztünk, hogy nagyobba legyünk a baba miatt, a szárítógép. Tehát nem lenne szárítógép, én nem tudom, mit csinálnék. Az is egy egyszeri nagyobb kiadás, de hogy ha már kimarad egy nap mosás, a gyerek, tehát egyszerűen nincs több ruhája a gyereknek, és ezért nem kell minden nap mosnom, mert aznap megszárad, nem kell teregetni, nem kell kerülgetni, meg minden, tehát hogy ez az egyik ilyen. De hogy hát minden egyéb, tehát ha nincs falu, akkor babysitter, bejárónő, takarítónő, kajarendelés, pszichológus, szoktatási tanácsadó. Tehát, hogy ezek mind-mind pörögnek a forintok, és ezt ki kell mondani.
Legfontosabb tanácsunk, keressetek jól gyerekek.
Ez most fogadjátok el, hogy gyerekkel nem ugyanaz lesz az élet. Tehát most igen, például nekem egy barátnőm, igen, ahogy írták a kis gondolataikat ez a témához, és akkor az merült fel, Berlinben élnek, rémes nyugaton, két teljes, nagyon civilizált fizetésből, és van két gyerekük, és egy berlini házaspár, nyugat-európai, jó ár, jó bevétel mellett kevesebbet jár haza, mert 4 embernek sokkal drágább hazajönni.
Igen.
És hogy
igen,
ez olyan, hogy tehát, hogy amikor ezt menet közben veszed észre, akkor nehezebb, mert hogy nem vagy rá felkészülve, és akkor ez egy új folyamat, hogy ezt meg kell emészteni, de hogyha felkészíted magad, hogy onnantól a gyerekünk lesz, nem fogunk hazajönni minden évszakba egyszer, hanem egyszer hosszú időre hazajövünk nyáron, meg egyszer hazajövünk télen, mert ennyi fog beleférni, igen, akkor ez picit más, mert ez ettől még így lesz. Tehát, hogy itt az van, hogy ugye nem, ha ne, most ezt nem tudjuk tanácsolni, hogy gyerekek, keresetek jó több pénzt, én is szeretnék több pénzt keresni, de azt tudjuk mondani, hogy
ezt végig kell gondolni, hogy miből lesz az élet. Honnan. Illetve érdemes utána keresni olyan dolgoknak, hogy vannak olyan alapítványok, civil szervezetek, ahol nagypapák ott vannak, unokáik, gyerekeik külföldön élnek, és nagyon szívesen önkéntes alapon olyan elmennek pótnagyik lenni, pótnagypapák lenni, és felvigyezni ez a gyereknek.
Nem mondod.
Igen.
Hát,
tehát,
meg, hogy, hát, és a saját közösségeinkbe hozzuk már vissza azt, hogy ugye van ez a nagy individualistaság, de hogy közben nyilván egy korban vagyunk,
igen,
hogy merni azt mondani, hogy figyelj, én arra kérnélek meg, hogy most átviszem a gyereket egy fél napra szombat délután, szar lesz, mert nálad 2 lesz, de jövő hétvégén áthozhatod te a tiédet, és akkor meg nekünk lesz egy kis fellélegzés, mert én azt látom, hogy ez például baromira nem történik. Nem. Tehát, hogy egykorú gyerekekkel, nukleáris családok, nem gondolnak arra, hogy
csak igen, közösen csinálnak programokat.
Közösen csinálnak programot, de mondjuk egymásnak ilyen módon segítsenek, és ez például, hogy miért volt mondjuk könnyebb az előző generációnak, tehát, hogy én látom a családi, tudjátok,
igen,
fotóalbumon, és hogy anyám len van 6 gyerekkel a Balatonon egy hónapig. És mondom, te ezt hogy bírtad? Hát, hát melós igen. 6, nem tudom, tudod, ilyen 6 és 10 év közötti gyerekkel egy szál egy felnőttnek lenni, de vállalta, és aztán utána a következő hónapra hazament Szegedre, és ott hagyta a testvérének a saját 2 gyerekét, és akkor volt egy hónapja, amíg nyár végén ő egyedül föl tudott arra készülni, hogy majd jön az ősz, és nem voltak ott a gyerekek. Itt, tehát, hogy itt ez alapvetően ezek mindig ilyen, hogy mondják
adok-kapok.
Ezt, adok-kapok szituációk, és ezeket nem használjuk például.
Nagyon nem,
egyáltalán.
Nagyon nem, és nem csak egy hónapra, egy fél napra se. Tehát, hogy...
Jó,
hogy,
de ez extrém, hogy ilyenek voltak.
Persze, de
idejében.
Nem tudom, tehát, hogy például nekünk a szüleimnek kicsi családja volt, tehát, hogy nekem nem voltak így unokatesóim, meg egyetlen egy nagybácsi volt, de hogy így ő is sokkal idősebb, mint anyukám, és hogy ők viszont ugye a velük egykorú barátaikkal, akik ugye hasonló időben szültek, mint amikor anyukám, meg apukám szült, tehát, hogy mi így jártunk együtt mindig mindenhova. Kirándulni, nyaralni, karácsonyozni, síelni, mit tudom én, és hát ez azért volt zseniális, mert hogy igen, tehát egyik nap akkor apukák, tiétek a kölkök, anyukák el vannak, következő nap fordítva, most akkor egyik nap a Jóskapista, Marika vigyáz a gyerekekre, következő nap meg az Icuka, meg a Béla, tehát hogy akkor én, fú, kitalált neveket mondtam, de hogy igen, ott is megvolt, tehát, hogy így sokkal, így tényleg tudott egy kicsit nyaralás-pihenésebb feelingje lenni a dolognak legalább egy fél-fél napokra, mint amikor csak így mondjuk a két szülő meg a gyerek elmegy nyaralni. Tehát, hogy ez
összességében a... próbáljunk meg közösséget szervezni igen. magunk köré, amikor családot...
Merjünk segítséget kérni, merjük ezt a vágyunkat kifejezni a barátaink felé, hogy te figyú, én imádom a te gyereked, merd rám hagyni, te imádod az én gyerekemet, merjem rád hagyni, és hogy igen, tehát ez szerintem mindenképpen egy olyan dolog, és ebben rengeteg energiát kell tenni. Ugyanúgy, ahogy a párkapcsolat megóvásába, úgy a baráti kapcsolatok és ezen jellegű közösségek kialakításába is, mind a mellett, hogy rohadt fárasztó gyerekkel lenni, ezekben mind energiát kell fektetni pluszban, mert ez tud segítség lenni.
És erről az jutott eszembe egyébként, hogy mennyi mindent akarunk megóvni, hogy még az sem mindegy, ezt is valamelyik beszélgetésemből hozom most ezt a példát, hogy milyen sorrendben akarjuk a dolgokat megóvni, mert hogy próbáljuk meg a kapcsolatot, tehát hogy akkor legyen randi idő, meg mit tudom én, és hogy valamelyik barátnőm mondta, hogy igen, iszonyú fontos megóvni a kapcsolatot, de nem tudok randi időre menni, amíg nem volt én időm, mert nem leszek, úgyse leszek ott. Tehát, hogy amíg az igen. van, hogy arra nem volt időm, hogy én jól érezzem magam a testembe, és nem tudom, lezuhanyoztam, és leültem 20 percre egyedül, vagy valami, ami igényem van, akkor hiába megyünk randizni. Mert az nem a randevúról fog szólni, hanem arról fog szólni, hogy én azon gondolkozom, hogy akkor jó, akkor hogy miután innen végre elmegyünk, mert nem akarok igen. egyáltalán itt lenni, akkor majd mit csinálok a gyerekkel, hogy utána végre én magammal lehessek egy percet. Tehát, hogy még a sorrend és sem mindegy ebben, hogy hogyan hogyan akarunk megóvni, abszolút. Vagy miért mennyit teszünk.
És ami ilyen nagyon jó volt, így olvastam egyszer, hogy annak, aki a picivel otthon van, az alvás, a zuhanyzás, az evés, vagy épp a munka, a bevásárlás, a családi dolgok intézése, az nem én idő. Uh-huh. Az feladat.
Igen.
Az biológiai szükséglet. Tehát, hogy oké, hogy már egy 5 perc egy zuhanyzást és egy hajmosást én időnek tudok megélni, de az nem én idő. Tehát, hogy ezt is próbáljuk
meg
átkeretezni.
De ha én időnek tudod megélni, nekem erről az hogy... eszembe, hogy egy barátnőm jött hozzám látogatóba, és a másik felajánlott, hogy elmegy érte autóval, és mondta, hogy könyörgöm, ne. Mert kitaláltam, hogy a fogaskerekűvel fogok felmenni, ami egy nagyon egyébként egy kis kedves tömegközlekedési forma itt Budapesten, és mi egymásra 20 percre lakunk, tehát lakástól lakásig, ebben a fogas az 15 perc, igen. és az volt a válasz, hogy kérlek ne, mert az a mai én időm, hogy én a fogassal jövök, igen. és a fogassal igen. megyek, Csak hogy mi mindent tudsz én időnek megélni. Tehát a tömegközlekedést, igen, azt egy az gyermektelen abszolút ember nem annyira kezeli én időnek.
Egyébként én igen, de az valószínűleg még fokozódik, amikor gyerek van.
Igen. Lehet, akkor azt mondom, ritka valószínűleg, aki én időként tekint arra, hogy BKP-zik.
Fú, én múltkor odaértem valahova 5 perccel hamarabb, és csak ültem a kocsiban. Na, azt az 5 percet!
Csodálatos.
Igen, és hogy ha már ott tartunk, hogy átkeretezés, hogy átkeretezünk, hogy mi számít én időnek, mi nem, nekem az egyik ilyen nagy trigger pointom, tehát amire kifejezetten próbálok figyelni, hogy amikor arról van szó, hogy és a férjed segít.
Ez a segít, ez meg,
tehát ő részt vesz. És hogy mennyire rossz, hogy a nyelvünk is ezt használja.
De ez a háztartásban is, igen, a házmunkában is van. Gyere, segíts nekem!
Igen. És hogy én otthon kifejezetten próbálunk erre figyelni, hogy ne használjuk ezt a kifejezetten azt, hogy segít szót, mert nem, tehát ő ugyanúgy részese a háztartásnak, ugyanúgy részese annak a gyereknek az életének, a nevelésének, a fejlesztésének, és hogy tehát ezen teljesen, és a férjed mennyit segít? Semennyit, ugyanúgy, igen, ott él, ugyanúgy az ő gyereke, tehát hogy így próbáljuk meg ezt magunkban is, tehát ha már kettőtök közt ezt át tudjátok keretezni, az már szerintem egy fél siker. Mert akkor sokkal nyíltabban tudtok arról beszélni, hogy akkor oké, akkor a háztartási feladatokat hogy osztjuk fel. És ez is szerintem egy jó gyakorlat tud lenni, hogy már a gyerekvállalás előtt legyenek meg konkrétan azok a feladatok, hogy mit kell otthon elvégezni, melyiket ki csinálja meg, és hogyha a gyerek előtt van 50-50, akkor megbasztáltam, mert a gyerek után nagyon elfogad az otthon maradó szülő irányába tolódni ez a dolog, tehát hogy itt akkor igenis úgy kell felasztani a háztartási dolgokat, hogy akkor a nem otthon maradó szülőre esik több.
Egyébként ez lehet, hogy provokatív kérdés lesz, de hogy mit minek számítunk, tehát mi ennek a dolognak a metrikája szerintem, ez ilyen tök negatívan hangzik, de hogy egy gyerek az ekvivalens egy 8 órás munkának, és erre jön rá a háztartás, vagy a gyerek plusz a háztartás ekvivalens egy 8 órás munkaidőnek, vagy a két gyerek ekvivalens, és mi van a két gyerek plusz háztartás?
Nem, tehát hogy ezt így nem tudod mérlegre tenni. Itt azt tudod, hogy mondjuk végig gondolod, ami még nagyon fontos, hogy próbáljátok meg napi rendet kialakítani, tehát tudjátok, hogy a férj is mikor mit csinál, te is mikor mit csinál, és próbáljátok ezt összehangolni a gyereknek az életével. Ez egy kurva nagy segítség tud lenni, amint a gyereknek lesz napi rendje. Tehát mert akkor nem akkor topogok az ajtóban, hogy szeretnék lezuhanyozni, amikor tudom, hogy van meetingje, hanem mondjuk előtte vagy utána 10 perccel. Tehát, hogy ezek tényleg sokat tudnak a finom hangolások segíteni. De hogy, mit tudom, nálunk például én nagyjából, mióta a gyerek megszületett, nem voltam bevásárolni. Uh-huh. Tehát, hogy ez például olyan dolog, amit alapvetően a férjem amúgy is jobban szeretett ott el lenni, nézelődni, kaját venni, mit tudom, én mondtam, hogy én nem akarok ilyen helyre menni. Tehát, hogy nekem eléggé túl stimulált vagyok otthon a gyerekkel, nem akarok így emberek közé menni, és akkor ezt ő csinálja.
Na jó, de akkor nálatok, ha jól fordítom, ez azt jelenti, hogy valójában az ő munkája plusz a háztartás meg a bevásárlás ekvivalens a gyerekkel? Ezt jól értem.
Nem feltétlenül. Nagyjából én is ezt értem.
Hányféle feladat van? Tehát ugye otthon van mosogatás, mosás, ruhák elpakolása, takarítás, porszívózás, felmosás, a fürdő kitakarítása, a gyerekszaros cuccainak a kisikálása, mielőtt bedobod a gépbe, a gyerek etetése, altatása, játszás vele, az ő munkája, az én munkám adott esetben, és akkor így megnézzük az óraszámokat nagyjából, aha, és hogy akkor így próbáljuk ezt így összeollózni. Tehát, hogy mondjuk...
Tehát nem egy ilyen tiszta metrika,
nem egy ilyen nagyon vegyes, tehát mix. Ez iszonyatosan vegyes mix, mert bevásárolni sem kell minden nap.
Bocsánat, nincs gyerekem, de hát nem ugyanolyanak a napok.
Nem, persze.
Szóval, érted, egy nap, amelyiket végig sír egy gyerek, akinek éppen jön a foga, annak semmi köze nincsen egy boldogon végigjátszott, normál altatási időben aludt nappal. Tehát, hogy olyan, mint amikor a munkahelyeden is az van, hogy az a nap, amikor nem projektzárás van, és normális van, munkakörnyezet van, az nem hasonlítható azzal, mint amikor projektzárás van, és 16 órát kell dolgoznod. Tehát, hogy valószínűleg itt, ami még iszonyú fontos, az, hogy elképesztően rugalmasnak abszolút kell lenni. Tehát, hogy ezt nagyon igényli, igen, a gyerek, igen, nevelés, hogy mindenki tudjon és adni, és változtatni a terveken, mert nem úgy, ja, hát ez, hogy ja, nem hát úgy lesznek ez a dolgok, mint hogy ezt te tervezed nekem.
Semmi
nem minden barátnőm nagyon, nagyon szép szülést tervezett, egy szült úgy, ahogy akart, az összes többinek teljesen más lett, és hogy ezt meg amúgy erről az jut eszembe, amit mondtál is, hogy mennyi feladat van, hogy és akkor ugye ott úgy jutott eszembe, amikor azt kérdezted, hogy de most melyik a fontosabb, hogy a random napodon a multinál kipihent legyél, vagy hogy egy gyerekkel random napon hogy neveled a gyerekedet, de hogy ugyanúgy melyik a fontosabb, hogy legyen egy órátok este megbeszélni, hogy kinek milyen napja volt, vagy az, hogy föl legyen mosva, igen, és el legyen, igen, pakolva. És az a baj, hogy vannak ezek a fixációink és frusztrációink, és akarjuk, de hogy én nekem például, amikor az, és még itt most a legelejére is visszamegyek, mi az, ami félelem a gyerekvállalással kapcsolatban, hogy meg kell tanulnom elengedni ez a rendet.
Így
én
van.
Rendmániás vagyok, én ezt beismerem, mindenki előtt elmondom, tisztaság és rend legyen otthon nekem, az a megnyugtató. És tudom, hogy nem lesz az. És azt meg pláne tudom, hogyha azt akarom, hogy a mi kapcsolatunk, meg az én gyerekemmel a kapcsolat zökkenőmentes legyen, akkor a rendet, azt most a top prió helyéről valami egészen másik helyre kell betennem. De nem csak neked, hanem a párodnak
is el kell engedni a
rendet. Oké, szóval rendben, igen, csak hogy, most, igen. Tehát, hogy nekünk azt, amit mi rendként most ketten fenntartunk, ráadásul mindkettőnknek igénye, ezt el kell engedni, és ezt meg kell beszélni, hogy tudjuk, hogy ez meg fog történni. Igen. Mert lehet azt is hazudni magunknak, hogy majd mi mindig rendet teszünk, de én azon az áron nem akarok rendet tenni, hogy abba az egy szűk órába, amíg este beszélgethetnénk, én azzal vagyok elfoglalva, hogy ne legyen játék a földön. Itt mert jön, azt gondolom, hogy nem ér ennyit.
Itt jön például még az is a képbe, amiről ugye már beszéltünk, hogy mondjuk az anyagiak elcsoportosítása. Lehet, hogy ott egy olyan párnál, akinél ennyire prioritás a rend, ott át kell csoportosítani valahonnan oda, hogy legyen mondjuk takarítónő. És akkor már jó, is persze, feloldódik egy
rendben,
ilyen...
De olyan takarítónőt az életben fog tudni kifizetni, hogy ki minden este oda jön 9-re, és rendet rak utánunk.
Ez így van, amit, ez így
van. Ez nem igaz, ki fogom tudni, én most manifesztálok egy csomó pénzt, bevonzod. Hogy ezek is olyan dolgok, igen, hogy így abszolút át kell kalibrálni magad.
Hát kontroll és perfekcionizmus
olyan ilyen kis dolognak tűnik ez, hogy mivel félsz a gyerekvállással kapcsolatban. Rosszul vagyok néha, amikor bemegyek egy-egy barátom lakásába, ahol szana széllyel van. Alapvetően szép lakás, tele van mindenhol, és ugye ezek a gyerek dolgok, ráadásul, bocsánat, de úgy néznek ki, hogy ilyen törmelékek. Tele a lakás, és nem is játékokkal.
Most már van ez a szedbés stílus.
Hogyan legyenek olyan játékaink, amik passzolnak egymáshoz, és könnyű elpakolni. Például egyébként ebben is lehet gondolkozni, hogy nem veszel össze-vissza minden szírszart, hanem olyat veszel, amik egymáshoz jobban passzolnak.
Meg írsz egy listát karácsonyra a rokonoknak, hogy onnan válasszanak. Ezek okozzák a belső frusztrációt. Tehát ezekről kell beszélni, tehát hogy igen, privilegizált helyzetben vagyunk akkor, hogyha ezek a problémáink. És nem arról van szó, hogy meg tudjuk-e venni a pelenkát vagy a tápszert. És igen, ki kell mondani, hogy szerencsések vagyunk.
Erre nem is tudunk semmi jó gyakorlatot adni. Tehát, hogy annak, aki küszködik azzal, hogy miből lesz pelenka, meg tápszer,
engem viszont inspirált ez a gondolat egy következő kérdés, ez szintén anyáinkhoz kapcsolódik. Már az enyémhez még nem, mert ugye még nincs gyerekem, de neked már lehet, hogy van saját élményed, hogy a nagyszülők beleszólása a mindenbe, hogy itt hol lehet
ez a másik, amit fölírtam, hogy tanulj meg segítséget kérni, ez egyrészt
és
a nagyszülőkre is, és
nemet
mondani, és nem elfogadni, és azt mondani, hogy igen, te ezt úgy csináltad, én most ezt így fogom csinálni.
Hogy ne szólj bele abba, hogy én csinálom, az egy dolog, az egy része a problémának, de hogyha én azt látom, hogy te nem úgy csinálod a gyerekkel, ahogy én szeretném, és nem merem rád bízni, az meg már megint csak egy másik kérdés.
Itt még egyébként nem tartunk.
Igen, tehát, azért itt ez
nagyon
más,
pici,
persze.
Itt egyébként én például abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy anyukám ő már engem ilyen szempontból a 90-es években is úgy nevelt, ez a kötődő, törődő, mondókázó szerető, tehát hogy fizikailag is ezt kimutató nevelésben megtehette akkor, hogy otthon volt velem kb. 3 évig, és így foglalkozott velem. Tehát ilyen szempontból tudom azt, hogy ő ezt fogja adni az én gyerekemnek is, és ezt is adja. Tehát most is ő vigyáz rá, és kérdés nélkül tudom ráhagyni. Tehát, és ez is fontos egyébként, hogy azzal a nagyszülővel, vagy azzal az emberrel, akire gyakran hagyod a gyerekedet, vele is beszéldet, hogy neked mik az elvárásaid, és mik a szabályok, mik a nem szabályok, ugyanúgy, ahogy a pároddal, mert az az ember is ugyanúgy hatással lesz a gyerekre. És igen, ez is egy olyan helyzet, ami adott esetben konfliktusokat szülhet. És ami az én egyik legnagyobb...
Hát sőt, egy vita indító arról, hogy te mit csináltál velem gyerekkoromban, szóval ez elég mélyre vihet.
Ez szerintem... tehát ami nekem a legnagyobb... prótippem, vagy nem tudom, jó gyakorlatom, mielőtt gyereket válasz, kerülj képbe önmagaddal. Tehát juss el odáig, hogy mersz konfliktust vállalni, mersz nemet mondani, mersz segítséget kérni, különben magányos leszel, frusztrált leszel, még jobban, mint azt, amit maga a helyzet adja. Tehát, hogy...
És itt bocsánat, az... csak azoknak mondom, akik gyerekvállalás előtt ezt nem tették meg, nem késztettek le semmiről.
Nem, semmiről.
Menet közben is semmi, lehet. Abszolút,
abszolút. Tehát,
csak most úgy elképzeltem, a... tudod, hogy, ott, hogy ezeket én nem tettem meg, és vállaltam egy gyereket, és hallgatom
nem,
ezt
nem
az adást.
Nem csináltál rosszat. Tehát, hogy itt most azokhoz szólok, akik még nem vállaltak, ja. Hogy hogyan tudják legjobban magukat felkészíteni itt, erre
de
a
ha
dologra.
Vállaltál is még ezeket mind lehet
abszolút.
Javítani.
Mert ez tud segíteni abban, hogy rugalmasabban tudja hozzáállni a dolgokhoz, mert én iszonyatosan kontrollmenies voltam. Tehát, hogy így borzalmasan. Kész. Én elterveztem az életemet, hogy mikor fogok megházasodni, szülni, hol fogok egyetemet végezni, milyen karrier vár rám, tettere. Természetesen semmi nem úgy alakult, mint ahogy, és nekem ezen kellett dolgoznom, hogy ezt elengedjem, és ez most is folyamatosan sokat segít. Tehát, hogy különben nem. Tehát, hogy és ami még fontos, hogy nem tudom, mentálisan, hanem fizikálisan kell dolgoznunk magunkon, és ebben én most nagyon, nagyon durván hátra vagyok maradva, de érzem, amikor így baszki, éjszaka sunyognék ki a gyerek szobájában, hogy ne ébredjen fel, és recsegnek, ropognak az izületeim, és megébred rá a gyerek.
Wow.
Ez
egy minősített eset azért.
Ez igen, de a derék fájdalom, ha hogyan fürdeted, nem tudom, hogy emeled meg, most még csak 6 kiló, de majd lesz 15 is, amikor fel akarja.
Nekem egyébként még a mire nem készültünk föl, vagy így tabukkal kapcsolatban, amit látok és tapasztalok, hogy azért nagyon, az én környezetem az elég ilyen progresszív, liberális gyermeknevelésben van, és mindenki úgy futott neki, hogy végtelen 50-50, és milyen ekvivalencia, és mindenki, de kivétel nélkül mindenki rádöbbent arra, hogy ez nem működik, mert a gyereknek az anyai kötődése az első 3 hónapban egyszerűen, szóval, hogy természet adta módon elképesztően más, és rátevődik az a dolog, hogy amíg az apukának a melléből nem jön tej, és te tejjel táplálod azt a gyereket, addig itt nem lesz 50-50.
Pontosan így
és
van.
Hogy ez is olyasmi, amire lehet, tehát hogy lehet készülni. Magunkat úgy trenírozni, hogy nem lesz 50-50.
Igen.
Mert ha arra készülünk, hogy mi minden tűzön vizen át meg fogjuk próbálni megoldani a 50-50-t, akkor csak bukta és csalódás igen. Lehet belőle. Úgy viszont, ha tudjuk, hogy ez nem így lesz, akkor egy igen. Könnyebb
hát,
helyzetbe hozzuk
ugye,
szerintem
amiről,
saját magunkat.
Amiről beszéltünk is, hogy ezt a 50-50-t nem a gyerekre fókuszálva kell nézni, hanem globálisan. Tehát, hogy igen, ilyenkor a gyerekkel többet van az anya, és itt jön az, hogy igen, akkor az apu megvállaljon mondjuk többet a háztartás körüli teendőkből. Legyen ő az, aki bevásárol. Legyen ő az, aki elintézi a karácsonyi ajándékokat például. Aki észben tartja, hogy kinek mikor van szülinapja, névnapja, mert ugye ez is általában a nő szokta otthon ezeket a dolgokat észben tartani. Tehát, hogy ne kelljen még ezt a mentális terhet is a nőknek viselni, hanem igen, is ezekből a dolgokból vállaljon át a férfi. Mert akkor egy...
Vagy a társ progresszív liberális, igen, jó?
Abszolút, párt, igen, bárki, igen. Azért próbáltam általában figyelni ezekre a megnevezésekre, nem mindig sikerül, de igen, tehát hogy a mentális terheket, meg ezeket próbáljátok meg elosztani, és akkor hát most már nagyon-nagyon-nagyon a végére értünk, és tényleg csak a felületét
hát nem a listának, mert még egy
csomó az adásnak, minden igen, van, és azt mondom, hogy erről szerintem még napokat lehetne, és kellene is beszélni. Itt... összegyűjtöttünk igazándiból néhány külföldi jó gyakorlatot, csak hogy a nyálunkat folyassuk, hogy máshol mennyire máshogy segítik a családokat az összeszokásban, és abban, hogy jól működjenek együtt. Tehát ugye itt, mit tudom én, például a svédekkel szoktak nagyon sokan jönni, ami egy zseniális példa, mert egyébként náluk, ha jól tudom, körülbelül negyed annyi, harmad annyi a válás, mint Magyarországon. És hogy ennek az egyik indokát ott abba teszik ki, hogy ott összesen 480 nap a gyes, de csak akkor, ha 60 napot apuka vesz ki, legalább. Tehát, hogyha apuka nem veszi ki a 60 napot, akkor csak 420 napot lehet otthon lenni a gyerekkel. Oké, ott sem fizetik 100%-ban, tehát, hogy ott is valamennyivel kevesebb, 80%-át
kapják meg. De ugye, ez Németországban is így van, hogy ha az apuka nem veszi ki a maga részét, akkor az elvész.
Igen.
Tehát, hogy rendkívül próbálja az állam azt promotálni, és egyébként azért is csinálják ezt, mert ők már rájöttek arra, ami nem akkora nagy dolog, hogy sokkal empatikusabb lesz a férfi, ha ő is megtapasztalja azt, hogy mennyi munka otthon lenni egész nap egy gyerekkel, mert addig, amíg csak hallja, hogy ez mennyi munkával jár,
nem érzi
ez át. Egészen más, mint amikor ott vagy, és tapasztalod, hogy ez
nincs
mennyi
munkával jár. Nincs közös valóság akkor,
hát és meg az a kötődésnek sem árt nyilván.
Nem, nyilván, de hogy
a két
empatikusabbá is válnak egymás felé az emberek.
És hogy erre például én azt tudom javasolni, hogy mondjuk legyen olyan hétvégi nap, és ezt még egy szoptatós anyuka is meg tudja csinálni, még nem tettük meg, de már nagyon sokszor pedzegettem a kedves férjemnek, hogy játszatok el azt, hogy anyuka nincs aznap. Apuka van, anyuka megjelenik olyankor, amikor gyerek éhes, megszoptatja, és akkor onnantól kezdve anyuka fölmegy, alszik, olvas, sorozatot néz, elmegy egy órát kávézni barátnővel, bármi, játsszátok el azt, hogy anyuka dolgozik aznap, és apuka van otthon. Ezt hétvégén meg lehet tenni. Tehát, hogy ott is, ahol mondjuk nincs ez a lehetőség, hogy az apuka jöjjön el 80%-os fizetett gyesre két hónapra, de hogyha minden életszakaszban, minden hónapban, amit brutálisan gyorsan fejlődnek, egy-egy napot erre szánnak, az szerintem óriási tud segíteni a közös valóság megteremtésén.
Tök jó.
Úgyhogy, és igen, itt akár a litvánoknál is 30 nap az apa szabja 77%-kal.
Amiket vannak, én néztem, vannak. Az még a munkaerőpiacra visszaintegráló programok egyébként, hát amiben nyilván... Egyébként ezt céges szinten is csinálják, szóval, hogy azért ezt nem csak államilag lehet támogatni, igen, hanem ez szervezeti kultúrától is függ, de bizony államilag is lehet a visszaképződést, meg visszaintegrációt azt támogatni, és egyébként ugye ez megint csak a társadalmi megítéléshez kapcsolódik, hogy milyen készségeket szed fel az ember magára, amikor otthon van a babával, hát, szóval projektmenedzsment szerintem.
Időmenedzsment, stressztűrés.
Nekem egy barátom gyermektelen egyébként sokszor mondja azt, hogy ez a gyerekmenedzsment, vagy a gyereknevelés, ez egy projektmenedzsment dolog, és hogy aki abba jó, az igen, ezt viszonylag jól fogja tudni egyébként csinálni, igen, és hogy sok barátunknak amúgy szívesen adnak tanácsot, ja, abban, hogy ő látja, hogy itt mik azok a projektmenedzsment dolgok, amik el vannak csúszva.
Optimalizálás.
És folyamat, így van, optimalizálni néhány folyamatot, és minden sokkal pöpecebb lenne. Ja.
Az adásunk végére értünk, mondom, ezt még bőven lehetne, és kell is majd folytatni. Remélem, hogy tudtunk olyan dolgokat mondani a kedves hallgatóknak, amit majd tudnak használni, mert hogy ez a családalapítás és ez ezen való gondolkodás, erre való felkészülés egy nagyon komoly dolog, és ahogy egy munkahelyváltásra, egy egyetem kiválasztására is masszívan készülünk, úgy erre is fel kell készülni. Testben, lélekben, partnerrel, a közösségünkkel, nagyszülőkkel, barátokkal beszélgetni előtte, egy olyan forgatókönyvet, terveket magunk elé rakni, amit könnyen tudunk változtatni. Tehát, igen. Hogy én most ezzel engednélek el, meg engednélek el titeket, meg a kedves hallgatókat is, mert hogy igen, sajnos egy olyan világban élünk, ahogy ezt Donát Anna is megfogalmazta abban a részben, amikor a vendégünk volt, hogy hát ugye a nőktől, egy anyától elvárják, hogy úgy dolgozzon, mintha nem lenne gyereke, úgy nevelje a gyereket, mintha nem dolgozna, és egyébként nézzen úgy ki, mintha nem lenne se gyereke, és nem is dolgozna. De hát, hogy ebben a világban próbáljunk menedzselni magunkat, az életünket, a párkapcsolatunkat, és a családalapítás nehézségeit. Szívesen várunk még egyébként egyéb tippeket is a kedves hallgatóktól, nézőktől, tehát hogyha nektek van jó gyakorlatotok, akkor osszátok meg velünk akár így a kommentben, a YouTube videó alatt, vagy írjatok nekünk Instagramon, mert osszuk már meg egymással, teremtsünk közösséget, és tudjuk,
hogy gyöngyös, hogy szívesen vigyázzok a gyerekedre.
Oké, rendben. Igen, egyébként könyvajállónak pont múltkor olvastam, csak így a végére, Szilvia Molnár Üvegház pont erről a családalapítás nehézségeiről szól. Én csak a könyvajállót olvastam, tehát magát a könyvet még nem, de az Emma Egyesület...
Mert te benne vagy épp a családalapítás, és ott erre nincs idő.
Igen, egyébként a szoptatást tök jól ki lehet használni ilyen dolgokra, például, mint olvasás és barátokkal való kapcsolattartás. De az egy Emma Egyesület ajánlja, úgyhogy szerintem valószínűleg nem rossz könyv. És hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, kicsit hosszabb lett ez az adás, mint szokott. Ez volt az, amiről Anya nem beszélt 16. epizód, hogy a podcastünk ma sem valósulhatott volna meg az Indítsuk be Magyarországot alapítvány nélkül. Ha tetszettünk, kövess minket a legnagyobb podcast platformokon, meg iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és jövő hónapban találkozunk. Sziasztok!
Hello!